Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma nagypéntek van. Az egyházi év legcsendesebb napja. Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Az egyház ősrégi hagyomány alapján ezen és a következő napon egyáltalán nem mutat be szentmise áldozatot. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök főpap mutatta be áldozatát a keresztoltárán. A Jézust jelképező oltár teljesen dísztelen, nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya. Az egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció, és a hívek keresztúti ájtatosságot végeznek. Az Egri Bazilikában az Úr szenvedésének ünneplése 15 órakor kezdődik, Ternyák Csaba egriesek vezetésével. A szertartást élőben közvetíti a Szent István Rádió. A Szentszéki sajtóiroda közölte, hogy az idei nagypénteki keresztúti elmélkedéseket Ferenc pápa készítette el, és ma déli 12 órakor teszik közzé a szövegét. A nagypénteki keresztúti szertartás este 4:10-kor kezdődik a Kolosseumnál a szokásos módon, és Ferenc pápa megbízásából Baldassare Reina bíboros, a Szentatya római helynöke vezeti majd a keresztútjárást. Az egyházat és az emberiséget térfélválasztásra szólította fel a félelemmel és igazságtalansággal teli világban Ferenc pápa nagycsütörtöki homíliájában, amelyet a Szent Péter Bazilikában bemutatott krizmaszentelő szentmisén olvastak fel. A hagyományosan a papsághoz intézett beszédében Ferenc pápa hangoztatta, hogy a teremtett világtól elszenvedett sebekkel és az emberek között megtagadott testvériséggel szemben térfélválasztásra van szükség. Nagyon sok félelem lakik velünk együtt, és borzalmas igazságtalanságok vesznek körbe, de már felkelt egy új világ, utalt a feltámadás üzenetére a pápa. Az egyházfő arra szólította fel paptársait, hogy a szegényeknek az öröm, a raboknak a szabadulás, a világtalanoknak a látás, az elnyomottaknak a szabadság hírét vigyék el. Ferenc pápa egy a Vatikához közeli börtönbe látogatott el nagy csütörtök délután, ahol 70 rabbal találkozott. A pápa látogatása szeles, esős időben fél óráig tartott. Ferenc pápát érkezésekor és távozásakor a börtön ablakain keresztül a rabok kiáltásai kísérték, amit az épület körüli római utcákban is jól lehetett hallani. A pápa nevét skandálták és azt kiabálták, hogy szabadság, szabadság. A Szentatya elmondta, szeretem minden évben egy börtönben megtenni azt, amit Jézus tett nagy csütörtökön, a lábmosást. Hozzátette, idén nem tudom ezt megtenni, de közel tudok és szeretnék is lenni hozzátok. Imádkozom értetek és családjaitokért. Az imádságos találkozás végén a pápa egyenként köszöntötte a fogvatartottakat. Végül azt kérte, hogy együtt imádkozzák el a mi atyánkot és áldását adta a jelenlévőkre. Jézus az utolsó vacsorán a végsőkig elmenő szeretet példáját hagyta ránk, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek az esztergomi bazilikában nagy csütörtök este. Kiemelte, a nagy csütörtök esti misén szentségi erővel jelenik meg az utolsó vacsora emléke, az eukarisztia alapítása és a lábmosás eseménye. Jézus azzal, hogy az utolsó vacsorán megmosta tanítványai lábát, a végsőkig elmenő szeretet példáját hagyta ránk. Az eukarisztiában pedig itt marad mellettünk, erőforrásunk lesz az idők végéig, hogy legyen erőnk követni példáját és tanítását. Homíliájában Erdő Péter arról beszélt, a nagy csütörtök esti szertartás több mint egy közös emlék felidézése. A misén jelenvalóvá válik az utolsó vacsora mélysége, tartalma, átlényegítő ereje. Ezen a misén három főtitkot ünneplünk, az oltári szentség alapítását, az egyházi rend szentségének alapítását és a testvéri szeretet parancsát, mondta. Végül az időjárásról, hazánk nagyobb részén erőteljes marad a gomoly felhőképződés, és többfelé akár több hullámban számíthatunk a záporok, zivatarok mellett, főként a keleti ország részben esőre is. A felhőzet délnyugat felől napközben lassan szakadozik, arrafelé napközben is kisebb a csapadék esélye. Este felé azonban már határozottan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. A déli-délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében erős lökések is valószínűek. A hőmérséklet napközben 14 és 22 fok között alakul. A tartósabban csapadékos tájakon számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Híreket hallottak.
Készülődöm, Uram! Elmélkedés. Második rész.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Szabó László, a Gönci Egyházközség plébániai kormányzója, egykori bazilikai káplán, az Egri Székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának második részét sugározzuk.
Krisztusban, kedves testvérek! Így, amikor a passiót elolvasom, utána mindig olyan nehéz megszólalni. Mert sokszor úgy érzem, hogy ezek után lehet-e valamit mondani. Okosat, bölcset. Igen, az Isten irántunk való végtelen szeretetének ez a pecsétje, ez a történet. És nekünk valójában jó szemlélni ezt az isteni szeretetet. Mert ez segít bennünket a hitben, a reményben és a szeretetben. Igen, valójában az ő áldozata az, ami válasz minden emberi szenvedésre, minden betegségre, mindenre, ami az emberi életben hiányként jelentkezik. Tegnap este a hitről elmélkedtünk, a mai este a reményről szeretnék egy pár gondolatot megosztani. És mint egy fölszítani magunkban a reményt, a keresztény reményt. Mi is a remény valójában? Ezt a szót, hogy remény, nem nagyon szoktuk használni, valljuk be őszintén. A hitet azt még csak-csak, de a reményt azt nem nagyon. De mi a remény valójában? Az üdvösség erre az alapvető kérdésre felel, hogy mi lesz velem? Mi is a remény? Valójában nem más, mint életünk végső megoldása. Ez a keresztény remény. A végső megoldásra való vágyakozás. És reméljük, hogy beteljesedik az üdvösségünk. Van bennünk egy ösztönös bizalom, hogy egyszer minden jó lesz. És amikor találkozunk Jézussal, akkor remélni kezdünk benne. Azaz, rábízom egészen magam. Ráhagyatkozni teljesen Jézusra, valljuk be őszintén, sokszor nem könnyű. Ugyanis sokszor mi akarjuk az üdvösségünket, mint egy kivívni, produkálni. Azt hiszük, hogy mi magunkat meg tudjuk menteni, üdvözíteni tudjuk magunkat. Pedig az embernek ez lehetetlen, mint tudjuk, de Istennek azonban ez lehetséges. Ha kimondom ezt, hogy remény, remélünk, akkor azt is látnunk kell, hogy a mai kor embere miben remél? A hitetlen ember reménye egészen más, mint a keresztény embernek a reménye. A hitetlen ember miben reménykedik? Aki lottózik, abban reménykedik, hogy nyerni fog. Reméli, hogy sikerül. Bejön. Meg lesz az ötös. Meg lesz a sok millió vagy milliárd. Aztán a beteg a kórházi ágyon reménykedik, hogy meggyógyul és hazakerül egészségesen. Remél az ember abban, hogy jobbra fordul a sorsa, hogy jobb lesz az élete, hogy több lesz a fizetése. Reméli, hogy jobb lehetőségei lesznek neki és gyermekeinek. Reménykedik nagyon sok ember a földi jólétben. De azt kell megértenünk, hogy ezek mind-mind csupán földi dolgok, és ez még nem a keresztény remény. Keresztény remény tehát az, ahogy az imént is említettem, reméljük életünk végső megoldását, reméljük az örök életet. Reméljük azt, hogy az Úristen minden kegyelmet megad ahhoz, hogy a mennyei dicsőségbe eljussunk. Korintusiakhoz írt levélben olvassuk Szent Páltól. Ha csak erre a földi életre nézve lenne reménységünk Krisztusban, akkor minden embernél szánalmasabbak lennénk. Tehát nem a földi életre vonatkozóan kell nekünk reménykedni, hanem az örök életre való remény kell, hogy ott legyen a szívünkbe, lelkünkbe, az életünkbe. Thank you. Föl kell tegyük mi is a kérdést magunknak. Miben remélünk? E világi dolgokban? Egy jobb pozícióban? Vagy pedig a végső célban, az örök életben reménykedünk? Hogyan tekintünk az életünkre? Hogyan tekintünk a halálunkra? Hogyan tekintünk az örök életre? Igen, fontos kérdés. Olvastam valahol egy történetet Borromeó Szent Károlyról. Szerette volna, hogy az életét még jobban az Isten szolgálatába tudja állítani, és ezért megkért egy festőt, hogy fessen neki egy képet a halálról. Hogy legyen ott a szeme előtt, hogy mintegy szembesüljön újból és újból, mert ez segíti őt majd abban, hogy akkor az elmúlást bizonyos értelemben szem előtt tartsa, és az örök életet. És a festő, mikor elkezdtem festeni, a festményt már majdnem kész volt, és hát a szokásos módon kaszával a kezébe festette meg. És akkor Borromeó Szent Károly azt kérte tőle, hogy ne kaszával, hanem egy arany kulccsal fesse meg neki a halált. És akkor azt kérdezte a festő, de hát miért? Hát a halállal valójában mindegy, mindennek vége lesz. E világi dolgoknak. És azt mondta Borromeó Szent Károly, hogy igen, úgy is lehet tekinteni a halálra, mint ami mindent elvág. De én úgy akarok tekinteni mindig a halálra, amely megnyitja az örök élet kapuját. És ezért kérte, hogy egy aranykulccsal a kezébe fesse meg neki a halált, hogy valójában erre emlékeztesse. Mert így akart tekinteni az elmúlásra, hogy remélve azt, hogy a földi élet után az örök élet nyílik meg számára. Valójában ez különbözteti meg a hívő embert a hitetlentől. Hogy kaszával, vagy úgymond egy aranykulccsal a kezébe tekint a halálra. Szent Atya most a jubileumi évet, mint tudjuk, ezzel a fő témával indította el, hogy a remény zarándokai vagyunk. Igen, hogy reménykedjünk. Reménykedjünk a mennyei javak után. Vágyakozzunk. Nem e világi dolgokra, hanem az örök életre. Majd Szent Mise végén egy ilyen imádságos kis lapot fogunk majd kiosztani. A Szent Év imája van ezen. Zárásként ezt szeretném most mintegy elimádkozni, és valóban újból és újból vegyük kezünkbe ebben a jubileumi évben, kérve a kegyelmet, hogy az Úristen segítségével növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben. Atyánk, aki a mennyekben vagy, a hit, amelyet fiadban Jézus Krisztusban, a mi testvérünkben adtál nekünk, és a szeretet lángja, amely kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ébressze föl bennünk országod eljövetelének áldott reményét. Kegyelmed alakítson át minket az evangélium magvainak tevékeny földműveseivé, hogy az emberiség és az egész világ mindenség bizakodóan várja az új eget és az új földet, amikor a gonosz hatalmai már legyőzettek, és örökre felragyog a te dicsőséged. A jubileumi szent év kegyelme élesze fel újra bennünk a reménység zarándokaiban, a mennyei javak utáni vágyakozást, és árassza el az egész világot megváltunk örömével és békéjével. Örökké áldott Isten, tiéd legyen a dicsőség és a dicséret mindörökké. Amen.
Szabó László, a Gönczi Egyházközség plébániai kormányzója, egykori bazilikai káplán az egri székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának második részét sugároztuk. A következő részt holnap, azaz nagyszombaton délelőtt hallhatják. Most elhangzott műsorunkat ma este 20 óra 10 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Nagy péntek. Az önzetlen szeretet napja a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, Balsi Balázs atya nagypénteki elmélkedését Bércesi András olvassa fel.
Nagypéntekről. Részlet Balsi Balázs és Dobszai László, íme most fölmegyünk Jeruzsálembe című könyvéből. A keresztútjárás. A keresztút az egyház régi és megszentelt paraliturgikus gyakorlata, mely által a hívők felidézik és megilletődött figyelemmel szemlélik Krisztus üdvösséghozó szenvedésének egyes mozzanatait, és azért imádkoznak, hogy a szent keresztút gyümölcsei lelkükben is megteremjenek. A szentségeken és a liturgikus szertartásokon kívül talán nincs is lelkünk számára hasznosabb ájtatossági gyakorlat, mint a keresztút, melynek természetfeletti hatékonysága, különösen ma, Urunk szenvedésének napján és halálának órájában végezve, határtalan. Amikor Krisztust szenvedésében szemléljük, hitünk mértéke szerint részesülünk a kegyelemből, hogy mi is gyakorolni tudjuk azokat az erényeket, melyeket ő megmutatott e szent órák alatt. Soha se felejtsük el, hogy Jézus Krisztus nem holt és erőtlen mintakép, hanem mindig élő és természet fölötti módon létrehozza azt a tökéletességet, melyet személyében szemlélnek és imádnak azok, akik a megkívánt állapotban és módon közelednek feléje. Idézzük emlékezetünkbe és szívleljük meg Szent Pál szavait. Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban is megvolt, aki megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Egyes vidékeken a ferenceseknek köszönhetően a keresztútjárás szerves tartozékai, az Arma Christi, azaz Krisztus Urunk kínzó eszközei, melyek egyúttal a feltámadott és dicsőségben újra eljövendő Úrnak felségjelei is. A tövis korona, a lándzsa, a szögek, az izsóp, a 30 ezüstpénz, a kakas, az ostor, az oszlop, melyhez Jézust megostorozásakor odakötözték, a nátszál, melyel fejét verték, Veronika kendője, az inri titulus, a kalapács, a fúró, a harapófogó, a kötél, a szarkofág és a halotti lepel. A csonka mise. Ezen a napon nincs szent mise. Az egyház liturgiája ma sajátos módon, szokatlanul erőteljes jelekkel, drámai eszközökkel hozza a jelenbe a világ történelmének legkiváltságosabb óráját, melyben Jézus Krisztus keresztáldozata végbe ment. Isten legnagyobb történelmi tettét ünnepeljük, amely számunkra a hitben fogható, az idő és a tér megváltását, a teljes emberi élet és minden teremtett dolog egzisztenciájának megváltását. Az egész szertartás egyetlen hatalmas elmélkedés. Az egyház egyetemes jelentőségű és igen súlyos elmélkedése a kinyilatkoztatás csúcspontjáról, Húsvét és Pünkösd sugárözönében, mely a jelek segítségével azokon keresztül a jeleken túli isteni lényeget ragadja meg. Mindazonáltal a nagypénteki főszertartás sokban hasonlít a szentmisére, innen ered a népies csonkamise elnevezés. A hasonlóság abban áll, hogy ebben is szerepelnek olvasmányok, van evangélium, a János passió, hívek könyörgése és szent áldozás is. A nagypénteki liturgiából sem maradhat ki az írások olvasása. Szent Pál írja a korintusiaknak. Mindenek előtt azt adtam át nektek, amit én is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették és harmadnapra föltámadt az írások szerint. Az Ószövetségről van szó, amely Krisztusra mutat, s benne teljesedik be, és amely az evangéliumok egyik tartó oszlopa. A passió pedig elmaradhatatlan része annak a szent és merész kísérletnek, amellyel a nagypénteki liturgia megpróbálja megérinteni a teret és az időt, amelyben az élet szerzője meghalt értünk. A szertartás központi helyén az Úr szent testének és vérének felmutatása helyett a szent keresztet mutatják fel, és előtte hódolunk. Az egész szertartást a János evangélium szemléletmódja határozza meg, amelyben a keresztre való feltekintés, mint a megmenekülés, vagyis az üdvözülés pillanata szerepel. Ahogy a Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az ember fiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen, írja János. A szent keresztre való feltekintésnek ma mint egy konszekrációs értéke, a Szentlélekben lelkünket újjáteremtő ereje van. A kereszt előtti hódolat ezért nem bálványimádás, hiszen itt Jézus azonos a kereszttel. Origenész kimeri mondani, hogy amennyire Jézus kinyilatkoztatja Istent, annyira el is fedi, mert amit kortársai láthattak, amit tapinthattak, amit hallhattak, az mind emberi. Olyan közel jött Isten, hogy felismerhetetlen, mint Isten, csak a hit tudja jelenlétét megragadni. Én Uram, én Istenem. Persze ez másfajta látást feltételez, mint amivel általában kortársai néztek Jézusra. Eukarisztikus jellegű látást, olyat, mint amellyel az oltári szentségre tekintünk. Testi szemünkkel csak a kenyeret és a bort látjuk, de lelki szemünkkel, a hit látásával magát az örök igét szemléljük. Ha valaki csupán a szinoptikus evangéliumokat olvassa, hajlamos irigyelni Jézus kortársait, azonban elsajátítja ezt a jánosi látást, nem irigykedik többé. Felismeri, hogy a megtestesülés titka folytatódik az egyház által őrzött szent jelekben, a szentségekben és a liturgikus szimbólumokban, amelyek megmentenek a tisztán szellemi Jézus eretnek képzetétől. Hiszen ugyanaz a Szentlélek a liturgia lelke, mint akinek erejéből Jézus Krisztus fogantatott és a halálból feltámadott. Nagypéntek liturgiája annak lehet gyümölcsöző, aki a lélek szerint képes nézni a szent jeleket, mert itt a test nem használ semmit. A szinoptikus evangéliumokban, jól lehet ott is rávetődnek húsvét aranysugarai, a keresztnek inkább a borzalmas kínzóeszköz volt a áll előtérben. Szent János evangéliumában viszont a keresztfa kimeríthetetlenül gazdag szimbólum, amely kapcsolatban áll a Szentírás első és utolsó könyvében megjelenő titokzatos fával, az élet fájával és a bűnbeesés történetében szereplő tudás fájával egyaránt. Az ős kígyó a tudás fájánál marta meg az embert halálos harapással, a kereszt pedig az új tudás fája, melynek gyümölcse Krisztus, aki az utolsó vacsorán mindent tudtul adott nekünk. Halálával és feltámadásával pedig halál helyett életet szerzett, eltörölve az átkot, amely elzárta előlünk az élet fájához vezető utat. Amikor nagypénteken hittel föltekintünk a Szent Keresztre, és leborulunk azelőtt, aki a fánál engedetlen Ádám bűneiért, az engedelmesség áldozatával megnyerte a bűnbocsánatot, beavatást nyerünk a Krisztusban való élet és üdvösség mélységeibe, és felhívást kapunk arra, hogy nap mint nap megújítsuk magunkban ezt a hitben való szemlélést. Ma nincs epiklézis, lélekhívás, és elmaradnak Jézus Krisztus átváltoztató szavai. Enélkül pedig nincs szentmise. Az egyház ezen a napon lemond a konszekrációról, de nem mond le az áldozásról, mintha már elővételezni az eljövendő világot, ahol nyilvánvalóan megszűnik az átváltoztatás, viszont az áldozás lényege, a kommunió megmarad. Itt most még a szent színek alatt megy végbe az egyesülés, mégis ez már az eszkaton a végső idők beköszöntét jelzi. A mise posztkommuniója éppen ezért rendszerint az eljövendő örök életre utal. A nagypénteki áldozásban már a feltámadott úrral találkozunk, ő lép be életünkbe, hogy azt saját megdicsőült életévé alakítsa. Amikor nagypéntek végtelenül gazdag szimbólumairól és gesztusairól elmélkedünk, nehogy azt gondoljuk, hogy saját meglátásaink azonosak magával a misztériummal. Mindezek csak megközelítések, melyek után kimeríthetetlen mélységű csend burkol be mindent. Mégis szabad, sőt, kell is merésznek lennünk ezekkel a megközelítésekkel. Ha a liturgia mozgását és erős jeleit követjük, mentek maradunk attól a vallási szubjektivizmustól, amely lerontja a misztériumot és kiüresíti a keresztény hitet. Az ige liturgia. Az üres tabernákulum előtt kezdődik a szertartás, tehát nincs jelen az eukarisztia. Nyitva áll az üres tabernákulum, akár csak a keleti egyházakban a királykapu, mert a katona lándzsája megnyitotta Jézus oldalát, és abból vér és víz folyt ki. Máté, Márk és Lukács Jézus halálának pillanatát összekapcsolja a templom kárpitjának kettéhasadásával. Nincs tehát többé a templomot szentélytől elválasztó függöny. János azért nem említi ezt a külső mozzanatot, mert ő az új templomról, Jézus testéről mondja el ugyanezt igen ünnepélyesen, amikor oldalának megnyitásáról beszél. Van egy kora keresztény apokrif hagyomány a szűzanyával kapcsolatban, amely sajátos módon világítja meg ezt a mozzanatot. Eszerint Máriát édesanyja, Szent Anna, beadta a templomban szolgáló szüzek közé, akik a templom kárpitját szőtték. Ez az a kárpit, amely Jézus halálakor meghasadt, és a hagyomány ezt allegóriaként Jézus oldalára alkalmazza, hiszen az ő teste az új templom, ahogy maga mondotta. A zsidó kereszténység igen korai megnyilatkozása Mária istenanyaságáról ez az elképzelés. Az egyik vád Jézus Krisztussal kapcsolatban az volt, hogy a templom ellen beszélt. Az igazság az, hogy az Úr Jézus soha nem beszélt a templom ellen, ugyanakkor puszta létével kikezdte az ókori templom fogalmat. Gyakorlatával igazolta a templom létjogosultságát, hiszen feljárt oda imádkozni, és megtisztította az árusoktól. Ám létével lerombolta, mert az istenség teljessége lakott benne, és személyében maga Isten volt jelen a földön. Amikor tehát a katona lándzsája megnyitotta oldalát, amelyből vér és víz folyt ki, új szentély nyílt meg. Aranyszájú Szent János és az ókori egyházatyák nagyszerűen megértették ezt a titkot, és mivel hibátlanul beszéltek még a szimbólumok nyelvén, el is tudták mondani. Nincs gyülekező ének, nincs introitus, nincs köszöntés, nincs közösség egymással. A papság és az asszisztencia némán vonul be a templomba, majd a nyitott tabernákulum elé érve mindnyájan leborulnak. Eredetét tekintve minden bizonnyal igen korán kialakult vénia tevés ez, amely egyszerre fejezi ki a legmélyebb megalázkodást, az egységet a földdel, melyet megszentelt Jézus lehulló vére, az imádást, a hódolatot, a gyászt és a bocsánatért való esedezést. Szavakkal ki nem meríthető a néma gesztus gazdagsága, melyel az ember Isten csendjére válaszol. Egész testünkkel átérezzük a pillanat egyedülálló voltát, megfoghatatlan nagyságát. Néhány percig így maradnak, majd mindenki feláll, a celebráns pedig minden bevezetés nélkül rektor Tónó olvassa az orációt. Két könyörgés közül lehet választani. Az egyik Ádámot említi és az ős bűnt, amelyet Jézus Krisztus Úrunk kínszenvedésével eltörölt és ezzel megadta nekünk, hogy miként korábban a természet kényszeréből a földi ember képét hordoztuk, úgy most a kegyelem megszentelő erejéből a mennyeiek képét képviseljük. Ez azért fontos, mert ha Ádám bukását és annak következményeit lekicsinyeljük, a valóságról nem veszünk tudomást és kevésbé vesszük Krisztus megváltását. A másik könyörgés azért megrendítő, mert nevén nevezi a legmélyebb titkot, amelyről egész nagypéntek beszél, Isten irgalmát. Emlékezzél meg, Úrunk, sokszoros irgalmadról és örökös oltalmad alatt, szenteld meg szolgáidat, akik javára Krisztus a te fiat szentvére által létesítette a húsvéti misztériumot. Amikor a szent liturgiában azt kérjük Istentől, hogy emlékezzék saját tetteire, természetesen nem arról van szó, hogy valami olyanra emlékeztetjük, amiről ő esetleg elfeledkezhet, hanem azért könyörgünk, hogy annak kegyelmeiből, amit most felidézni készülünk, a teremtő lélek által itt és most bőségesen részesülhessünk. Az ezután következő ószövetségi olvasmányt régen a kivonulás könyvéből vették, azt a részt, amelyben az Úr elrendeli a húsvéti bárány feláldozását. Az új római liturgia szerint Izajás próféta könyvéből a Jehve szolgájáról szóló negyedik éneket olvassuk. Az ősi olvasmányrend szerencsésebb volt annyiban, mert az előképről szólva utal az igazi áldozati bárányra, Krisztusra, aki azután a Szent Leckében, mint egyetlen és örök főpap jelenik meg. Az ószövetségi olvasmány és az új szövetségi olvasmány így ebben a kettős beállításban készített föl a János Passió mélyebb megértésére, Jézus szenvedés történetének hitben való szemlélésére. A traktusban ma az ószövetségi szentírás talán legtitokzatosabb profétai látomását, Habakuk énekét halljuk, melyben a proféta személyében az egyház föltekint a keresztre, s megdöbbenve, megrendülve mondja: Uram, hallottam a te szavadat, és féltem, megláttam művedet, és rettegek. Valóban minden képzeletet felülmúló, és az emberi értelem számára felfoghatatlan, sőt, szinte botrányos az a mód, ahogy Isten megváltásunkat megvalósítja. Megrendült az én lelkem, midőn haragodban is megemlékeztél irgalmasságodról. Éppen ez a megrendítő csoda. Az egyszülött fiú meggyilkolásáért Isten jogos haragját és kegyetlen büntetését várhatnánk, s íme helyette végtelen irgalmával találkozunk. A keresztben egyszerre mutatkozik meg az ítélő igazságosság és a gyengéd irgalom. A két élőlény között megjelenő Úr egyrészt a két lator közt megfeszített üdvözítő, másrészt viszont az utolsó ítéletre angyalok kíséretében érkező király. A traktusok az egyház énekkincsének legrégibb rétegébe tartoznak. Közülük is kiemelkedő hely illeti a nagyhetieket. A Graduale Románumban olvasható díszes dallamokat csak kevés kórus tudja megszólaltatni. Több helyütt ezért egyszerűsített traktus dallamokat használnak, melyek azonban a zsoltár tónusoknál díszesebbek. A másik, a traktus eredeti jellegét legalább jelképesen megőrző megoldás, ha a zsoltározva recitált szöveg utolsó verséhez díszesebb melizmát adnak. Ebben az esetben a verseket 3-4 férfi szólista énekelheti, az utolsó versnél pedig csatlakozik a kórus valamennyi férfi tagja. Aligha lehetne méltóbb módon bevezetni a nagypénteki passiót, mint Habakuk énekével, mely ebben az egyszerű, szinte kopárnak nevezhető előadásban is megdöbbentő drámaisággal hat. A szinoptikus evangélisták szenvedés történetében arról olvasunk, hogy Jézus keresztre feszítésének órájában sötétség borult a földre. Szent János passióját azonban az isteni irgalomból született új világ ragyogása hatja át. Nála Jézus halálának pillanata egyben megdicsőülése is, fölemeltetésének órája, a beteljesedés órája, melyben Isten befejezi a teremtés művét. Utolsó sóhajtásával most leheli a szent lelket az Úr Jézus a kereszt alatt álló Jánosra és Máriára, beteljesítve az Ábrahámmal kezdődő isteni kinyilatkoztatást, és létrehozva az egyházat, amelyben titokzatos módon folytatódik az ő isteni, halhatatlan élete. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, olvastuk a Szent Leckében. Most, hogy már szabad utunk nyílik az Atyához Krisztus által, a Szentlélekben eléje is járulunk könyörgéseinkkel. Lex orandi, lex credendi. Az imádság szabálya, a hit szabálya. Ha megnézzük a könyörgések sorrendjét, láthatjuk, hogy a pápáért, a papságért, a hívekért, a keresztelendőkért és a keresztények egységéért mondott imák egyetlen tömböt alkotnak. Lényegében az egyházért imádkozunk, amelynek tagja a pápa is és a keresztségre készülő is. Indokolt esetben, ha a nagy könyörgések számát valami miatt csökkentenünk kell, ezeket összevonhatjuk. A következőt azonban, a zsidókért mondott imádságot semmiképpen sem hagyhatjuk el, mert a hit új mozzanatát tartalmazza, és összesen vonhatjuk a következővel, amelyben azokért imádkozunk, akik nem hisznek Krisztusban, mert a zsidóknak Krisztusra irányuló hitük van, még ha nincsenek ennek tudatában is. Miután imádkoztunk azokért, akik nem hisznek Krisztusban, azokért könyörgünk, akik nem hisznek Istenben, hiszen Isten fia minden emberért, őértük is meghalt, akár pogányok, akár teljesen hitetlenek. A világi vezetőkért mondott könyörgés nem az egyház és az állam összefonódásának maradványa. Már az első keresztények is imádkoztak azokért, akik a hatalmat gyakorolják, beleértve az őket üldöző császárokat is. Végül a szenvedőkről is megemlékezünk, akik a mai napon leginkább hasonlítanak Krisztushoz. Ezek a könyörgések valóban egyetemesek. Jézus szívének méreteit mutatják, nem a mi szűkös szívünkét. Szerkezetükkel, stílusukkal is tanítanak minket a krisztusi imára. Ahogy az anyanyelvünket édesanyánktól tanultuk meg, úgy imádkozni sem magunktól kell megtanulnunk. Anyánk, az egyház tanít meg minket szent lelke által. Minden könyörgés imádságra való felszólítással kezdődik. Egyszerűbb formában ez minden könyörgés előtt megtalálható valamennyi egyházi szertartásban, könyörögjünk. Utána a diakónus szavára az egész gyülekezet letérdel, és mindenki csendben, magában imádkozik. Ez a Szentlélekben létesített csend megmutatja az egyéni ima idejét, helyét és módját a liturgiában. A diakónus most felszólítja a népet, hogy álljon fel. A legnagyobb tiszteletlenség ülve könyörögni. Sajnos hazánkban ennek ellenére sok templomban ülve maradnak a hívek a nagy közösségi könyörgések alatt. Most a pap összefoglalja a szent nép könyörgését egyetlen nagy általános imában. A liturgikus könyörgésekben mindig az Atyaistenhez imádkozunk, a fiú által a Szentlélekben, mert Jézus az út az atyához a lélekben. Hódolat a Szent Kereszt előtt. Egéria a 16 évszázaddal ezelőtt Jeruzsálembe látogató zarándoknő leírja, miképpen ünnepelték nagypénteket a Szentváros keresztényei. Az olvasmányos istentiszteletek az önálló passiós liturgiák után a nap csúcspontjaként a Golgota hegyén épült bazilikához vonultak, a püspök kihozta magát a Szent Keresztet a hívek elé, akik megrendült lélekkel hódoltak előtte, megköszöntve megváltásunk szent eszközét. A római liturgiában, mely sok elemében a jeruzsálemi liturgiára megy vissza, ezek a szertartások a zsolozsmába és a fő istentiszteletbe tömörültek. Ez utóbbiban az olvasmányok, a passió és az ünnepélyes könyörgések után lélekben ma is fölzarándokolunk a Golgota hegyére. Kihozzák rejtek helyéről a Szent Keresztet, és mi is elébe járulunk imádni megváltásunk szent eszközét. Ha megnézzünk egy mai szertartás könyvet, a Szent Kereszt előhozatalához sem szöveget, sem éneket nem ad, feltételezi, hogy azt csendben hozzák ki. A Szent Keresztet takaró lepel levétele után megkezdődik a hódolati körmenet, s ahhoz néhány kísérőének található a római könyvekben. A szertartásnak ez a módja azonban nem régi, a tridenti liturgiára megy vissza. Ha ellenben a trident előtti szertartás könyveket olvassuk, azokban a legrégebbiekig visszamenőleg a szertartások másfajta, drámaibb felépítésű változatát találjuk. Ez olvasható a magyarországi szerkönyvekben is, s mint magyar hagyomány 1985-ben alternatív megoldásként jóváhagyás nyerve került be az éneklő egyházba. A szertartásnak ezt az eredeti rendjét több ordinárius könyv megőrizte. Ez a leírás nem mindenütt egészen egyforma, például az esztergomi misszále szerint az Ecce Lignum Crucis előtt beszéd van a néphez, másutt világosan beszélnek a nép által végzett keresztcsókolásról is. A lényeg azonban mindenütt ugyanaz. A könyörgések végeztével a celebráns és az asszisztencia levonul a Szent Kereszt oltár elé. Közben két diakónus vagy akolitus, vörös dalmatikát öltve, a sekrestjéből kihozza a vörös miseruhával vagy vélummal eltakart feszületet, másik két ifjú pedig karingre kötött vörös dalmatikát húzva égő gyertyákkal megy a kereszt előtt. Miközben a keresztet behozzák, Krisztus panasza hangzik. A keresztet vívők egyike énekli lassú panaszos hangon. Én népem, mit tettem én ellened, vagy mivel szomorítottalak meg téged? Elsorolja az Isten számtalan jó téteményét, melyért viszonzásképpen te lándzsáddal nyitod meg oldalát üdvözítődnek. A miseruhába öltöztetett vagy lepellel eltakart feszület maga a kereszt mise áldozatát bemutató Krisztus. Ő beszél népéhez, s nem csak az egykori megfeszítőkhöz, hanem mindnyájunkhoz. Valójában ez a panaszkodás egyáltalán nem illik az Úr Jézus lelkületéhez. Ő soha nem rótta fel jóságát, ingyenes kegyelmeit, melyekre hálátlanság volt részünkről a válasz. Inkább a keresztény nép lelki furdalása szólal meg itt, az Ószövetség szavaiból összefűzött panaszt Jézus ajkaira adva. Az egyház válasza a háromszor szent ének. Szent Isten, szent erős, szent és halhatatlan, irgalmaz nékünk. Ez nem a misében elhangzó szanktusz, hanem valamennyi keresztény felekezet egyik legrégibb és legjelentősebb dicsőítő éneke, mely a római liturgiában már csak ezen az egyetlen napon hangzik el. Talán veszteség, hogy így visszaszorult, ugyanakkor azonban éppen emiatt lett e napnak oly szívbe markuló éneke. A Triszagiont az egész egyház énekli, kelet és nyugat. Ezt jelzi a latin liturgiában is megmaradt görög-latin váltakozás. Az éneklő egyház szerint ebbe bekapcsolódik a helyi egyház is, a gyülekezet anyanyelvén, magyarul ismételve meg a háromszor szent Isten dicsőítését. A panasz, improperium, három hosszabb szakaszból áll. Van egy több rövid verszakból álló második része is, ez azonban nem tartozik a bevonuláshoz. Másút olvasható rubrikák szerint a bevonulást a három szakasznak megfelelő három megállás, stáció tagolja. A harmadik után megérkeznek a celebránshoz, aki felemeli a feszületet, és siralmas hangon énekli Excelignum Crucis. Íme a keresztnek fája, melyen a világ üdvössége függött. És közben kissé leemeli a miseruhát a feszületről. Erre együtt feleli a nép Venite adoremus, jöjjetek, imádjuk. Másodszor kissé feljebb emelve a hangot éneklik ugyanezt, és a celebráns a feszületet még jobban feltárja. Harmadszorra ennél is magasabbra emelik a hangot, miközben a celebráns a feszületet egészen felfedi. A középkorban, amelyen a világ üdvössége függött szövegnél már belépett a kórus, így a zeneileg esetleg kevésbé képzett pap sem került nehéz helyzetbe. Mint hogy ez az ének antifóna, a harmadik eléneklés után a 118. Zsoltár kezdetét adták hozzá. Nagyon fontos a vélum eltávolításának mozzanata, vagyis a feszületet takaró miseruha, illetve lepel levétele. Kinyilatkoztatás, reveláció, a szó szoros értelmében. Mi évezredek óta egy hatalmi Istenről ábrándoztunk, s íme előttünk van négy szeg foglalatában. Isten utolsó kinyilatkoztatása önmagáról ez az öt véres lyuk Krisztus kezén, lábán és oldalán. Megrendítő gondolat, ha a halott Jézus nem hasonlítana jobban az Atya Istenre, mint az élő, akkor sosem halt volna meg. Teljes kiszolgáltatottsága, szeretetből elnémult ajka, ártatlan szent teste a végtelen isteni odaadást nyilatkoztatja ki nekünk. Ezután megkezdődik a kereszt előtti hódolat. Egy kivételesen szép szövegű és dallamú tétel tartozik hozzá, a Dum Fabricator. Amikor a világ alkotója a halálos ítéletet a kereszten elszenvedte, nagy hangon felkiáltva kiadta lelkét, és íme a templom kárpitja ketté hasadt, a sírok megnyíltak és földrengés támadt, mintha a világ kiáltaná, hogy nem tudja elviselni Isten fiának halálát. És amikor a katona lándzsája megnyitotta a keresztre feszített úr oldalát, onnan vér és víz jött ki, mely nekünk üdvösséges megváltást szerzett. Ó, mi csodálatos a váltságdíj, melynek súlya a világ fogságát megváltotta, széttörtek az alvilág pokoli zárjai, és megnyílott nekünk az ország kapuja. Majd a hódolat további részében a legnemesebb minden fák közt himnuszt éneklik, mely Krisztus egész megváltó életének beteljesedéseként zengi a győzedelmes kereszt dicséretét. S hogy a nép hosszú hódolati körmenete alatt a celebráns ne kényszerüljön tétlen nézdegelésre, a misekönyvek igen szép orációkat adnak a kezébe, hogy azokat imádkozza, míg ez az esemény végbe megy. A hódolat kifejezése, a kereszt előtti térthajtás és a szentsebek megérintése, illetve megcsókolása. Szent János első levele említi, hogy amit szemünkkel láttunk, amit megnéztünk és kezünk tapintott az élet igéjéről, azt hirdetjük nektek. Nem elég csak látni. Érinteni, tapintani is kell a szent keresztet, Jézus testét, mint Tamás apostol, aki embert látott és érintett, de Istent vallott meg. Ezzel a talán kicsit szégyellős érintéssel vagy csókkal minden szónál mélyebben megvalljuk Isten utáni vágyunkat, kifejezzük megnyitott odaadásunkat, a visszavonhatatlan igent a megváltó Isten szeretetére, mely életünknek értelmet ad, s újra vállaljuk a krisztusi életet a maga teljességében, megszorítások és megalkovások nélkül. Miért is szép a szertartásnak az az imént felvázolt eredeti elrendezése? Először is a Popule Meus, a panaszének, a tridenti és az újrómai rítusban is csak a hódolat alatti lehetséges énekek egyike, melyre kevés figyelem esik, s van már jobbára el is marad. Ezzel szemben az eredeti szertartás rendszerint nem funkció nélküli aláfestőjének, melyet tetszés szerint elhagyhatunk vagy kicserélhetünk, hanem szerves része van a cselekményben. Másodszor az énekben szövege szerint Krisztus beszél. A szokásos kórus előadásban azonban, már ahol egyáltalán éneklik, ezt inkább tudjuk, mint tapasztaljuk. A régi szertartás rendszerint ellenben a panasz nem a kórusból hangzik, hanem a kereszt mögül, mint egy a keresztre feszített ajkáról jön. Viszont válaszul a kórus és a nép felől hangzik el a triszagion. A két résznek ez a sztereofóniája pontosan megfelel a tartalomnak, s magyarázat nélkül is észlelhetővé teszi a szöveg felépítését. Az embert valóban maga Krisztus szólítja meg az éneken keresztül. A kereszt behozatala is drámaibb hangsúlyt kap így. Tagadhatatlanul szép lehet a néma bevonulás is, de ott inkább azt érezzük, hogy hozzák a keresztet. Az énekelt bevonulás alkalmával a kereszt közénk érkezik, beszél hozzánk, megszólít minket, és válaszunkat várja. Továbbá, ha az impropériát a kereszt behozatala alatt énekeljük, akkor a kereszt előtti hódolat énekrendje bővülhet. Először elénekeljük a Crux Fidelist, legnemesebb minden fák közt, azután sor kerülhet más gregorián énekekre. Az áldozás szertartása. Az oltárt most leterítik, ráteszik a korporálét és a misekönyvet. Az oltári szentséget a pap, vagy ha van, a diakónus előhozza az őrzési helyéről, a nép ez alatt csendben áll. Két gyertyavívő kíséri a szentséget, majd megérkezve leteszik gyertyáikat két oldalt az oltár mellé. A pap ekkor az oltárhoz lép, és összetett kézzel szólítja a híveket az Úr imádságának elmondására. A mi atyánk kérései most, Krisztus passiójának kontextusában, különösen mély értelmet nyernek. Vérrel verítékezésekor Jézus imájában értelmetlen halálának célt és értelmet adott. Hogyha másképp nem lehetséges, hát éppen ezáltal szenteltessék meg Isten neve, és jöjjön el az ő országa. Valójában senki sem hallotta, milyen szavakkal imádkozott Jézus a Getsemáni kertben, hiszen a tanítványokat mind elnyomta az álom. Akkor hát honnan tudják az evangelisták, hogy azt kérte, Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Éppen abból az imádságból, amelyet maga tanított, amelyben atyának szólította a fölséges Istent, és amelyben benne van, legyen meg a te akaratod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A mindennapi kenyér most, mint annak a kenyérnek a szimbóluma jelenik meg, amelyet saját testeként nyújtott tanítványainak az utolsó vacsorán. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Jézus halála a bűnök bocsánatára történt, és azért, hogy mi is képesek legyünk megbocsátani. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Jézus is kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el, és engedelmességével kiérdemelte nekünk a védelmet a megpróbáltatások óráiban. A szent áldozásban vele egyesülve a mi atyánk kérései beteljesedésének leszünk részesei, és méltókká válunk arra, hogy Jézusnak a kereszten bemutatott hódolatához kapcsolódva megvalljuk, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nagyon szép, ha a pap énekli az Ez az én testem antifónát a konszekrált kenyér felmutatásakor az ősi esztergomi liturgia szerint. Igazi nagypénteki úrfelmutatás ez. Nem az Úr halálának évfordulóját ünnepeljük csupán, mert az évfordulók be vannak zárva a halállal és pusztulással megjelölt ciklikus időbe, hanem a feltámadottat ünnepeljük, aki a kereszten halálával legyőzte a halált, és saját isteni létét adja nekünk itt és most a szent áldozásban. Ahogy a szertartás záró könyörgése mondja, a te néped, Úrunk, szent fiat halálát saját feltámadásának reményében ünnepelte. A szent sír megnyitása. A szertartás végén megnyitják a szent sírt, más néven úrkoporsót. Ez a mély értelmű mozzanat sajátosan közép-európai fejlemény a nagypénteki liturgiában. Kiinduló pontja a kereszt imádása és az oltári szentség kitétele volt. A szent sír eleinte csupán a keresztet fogadta magába, ezt főtték be gyolccsal, gyászénekek kíséretében, majd meghintették szentelt vízzel és megtömjénezték, mint a temetéskor a ravatalt és koporsót szokás. Később a drámai hatás fokozására követ is helyeztek rá, lepecsételték, sőt őrséget is állítottak melléje. Így fejlődött ki lassanként a ma szokásos szent sír, amely voltak éppen a jeruzsálemi szent sír helyi megfelelője. Legszebb hazai emléke az esztergomi keresztény múzeumban önzött garamszentbenedeki úrkoporsó, amelynek Krisztus korpusza minden valószínűség szerint egész évben az apátsági templom keresztjén függött, nagypénteken aztán levették, felravatalozták és 3 napra eltemették. Vannak keresztények, akik irtóznak az e fajta naturalisztikus jelektől, pedig ezek is csak arra szolgálnak, hogy a látható világból elvezessenek a láthatatlanba. Az Úr Jézusnak egyébként földi életében komoly szorongást jelenthetett a temetetlenség lehetősége. Amikor látta a nép vezetőinek konok ellenállását, először azt gondolhatta, hogy ha meg is kövezik, mint hamis prófétát, de legalábbis mint zsidót, vagyis a szent nép tagját végzik ki. A szőlőművesekről szóló példabeszéd korábbi változata úgy szól, hogy megkövezik a fiút és kivetik a szőlőből. Azonban fordítva történt, előbb kivetették maguk közül, kizárták a zsinagógából, majd mint politikai felforgatóra kértek rá halálos ítéletet, ami egyben azt is jelentette, hogy nem jár neki végtisztesség. Ez tükrözi a szőlőmunkásokról szóló példabeszéd későbbi változata, amely szerint előbb kidobják a szőlőből és utána kövezik meg. Hogy Jézus is számolt ezzel az eshetőséggel, azt mutatják a betániai megkenés alkalmával mondott szavai. Miért bántjátok ezt az asszonyt, hiszen jót tett velem. Amikor ő kiöntötte ezt a kenetet a testemre, a temetésemre tette. Így sejteti, hogy ellenségei alig, hanem olyan bestiálisan végeznek majd vele, hogy még arra sem lesz mód, hogy megkenjék a testét, mielőtt eltemetnék. A mai napig sem tudjuk, hogy végül megkenték-e Jézus holttestét vagy sem. Egyes exegéták szerint ugyanis az evangéliumok által említett aloe és mirha mennyiség olyan sok, hogy be sem fért volna a sírba. A túlzó adat egyfajta kompenzáció lehet Jézus tanítványai részéről, illetve önigazolása farizeusok feltételezhető vádjával szemben, mely szerint még a legelemibb végtisztességet sem adták meg annak, akit imádnak. Az is fontos megjegyzés, hogy új sírba tették. A zsidók felfogása szerint ugyanis a kiközösített és kivégzett személy holtteste a többi halottat is tisztátalanná teszi. Az tehát, hogy új sírba tették, nem megtiszteltetés volt, hanem meggyalázott állapotának következménye. Természetesen mi már nem így nézzük, hiszen hitben ünnepeljük, de azért nagypéntek lényeges mozzanata az Úr eltemetésében való részvétel. Most Máriával és Jánossal elkísérjük őt földi életének utolsó mozzanatáig, testének sírba tételéig, hogy azután majd követhessük Szentlélekben a feltámadás világába. Igen, erőteljes és merész jel a szent sír, ahová elzarándokol az emberek sokasága, hogy miután látták a halott urat, majd a legszebb jelet, az igazán isteni stílusú jelet, az üres sírt is megláthassák és megérthessék.
Kedves hallgatóink! Barsi Balázs atya nagypénteki elmélkedését Bércesi András olvasta fel.